Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
Köszöntöm a telefonvonalban Sági Balást, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzőjét. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen volt a hangulat Ázsiában, és hogyan kezdtek a pénzpiacok Európában?
Ázsiában nagyon vegyes volt a hangulat, Japánban kifejezetten jó hangulat volt, és ez meglátszott a részvénypiacokon is. A Nikkei 0,6% környéki pluszban, plusznál jár. Ez annak köszönhető, hogy a japán GDP adata vártnál lényegesen jobb lett, viszont a kínai piacok mínuszban kereskednek, és hát ez elsősorban annak köszönhető, hogy a kínai makroadatok nem annyira fényesek, mint azt a piaci szereplők gondolták, ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom is jóval gyengébb volt a vártnál, és hát ez tükröződik a kínai részvényekben is. Szerencsére ez a negatív hangulat, ez Európára úgy tűnik, hogy nem tevődik át.
Lesz-e ma valamilyen piacmozgató bejelentés?
Piacmozgató bejelentés Németországból a ZEV bizalmi index lehet 11 órakor fog kijönni az adat. Egyesült Államokból kiskereskedelmi forgalom adatokat ismerhetünk meg 14 óra 30-kor, de összességében jelentős piacbefolyásoló hír, makroesemény nem lesz, nem várható mára.
Próbálta leküzdeni a forint az éjszakai gyengeségét, és a tegnapi zárószint alá sikerült manőverezni a magát, aztán ezt meglátták a befektetők is, rögtön visszarántották. Hogy áll most a jegyzés?
Hát egy kis gyengülést látunk az euróval szemben. Euróforint árfolyama most 384,95-nél jár, viszont hát a dollárral szemben nagyjából ott vagyunk, ott van a forint, ahol nyitotta a napot, egy dollárért most 352,23 forintot kell adni. Itt a devizapiacon is látszik az, hogy augusztus közepe van, és különösebb irány egyelőre nem látszik, alacsony a likviditás a piacon, és hát keresik az irányt a befektetők. Egyelőre egy nyugalmas, különösebb események nélküli nap elé nézünk, és ez látszik a részvényes devizapiacokon is.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Sági Balást, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzőjét hallották, és hallják is majd még a műsorunk végén.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Jelentősen csökkent a fekete foglalkoztatottság Magyarországon. A gazdasági tárca adatai szerint az idei akcióellenőrzés alapján a be nem jelentett foglalkoztatás mértéke 26% alá csökkent. Ugyanakkor vannak olyan ágazatok, ahol továbbra is az átlagnál nagyobb arányban van jelen a fekete foglalkoztatás. Erről is beszélt az Inforádiónak a GFM munkaerőpiacért, foglalkoztatásért, felügyeletért és munkavédelemért felelős helyettes államtitkára. Zöld Nagy Viktóriával Sipos Ildikó beszélt.
Az idei nyári akcióellenőrzésünknek az eredménye, hogy 2015 óta, amióta kifejezetten a nyári időszakban végzünk akcióellenőrzést, minden ágazatban azóta a legalacsonyabb lett a szabálytalan munkáltatók száma, illetve a fekete foglalkoztatottaknak az aránya. Ugye itt a fekete foglalkoztatás tekintetében egy 25%-os arányról beszélünk, de ugye ezeknél az akcióellenőrzéseknél mindig el kell mondanunk, hogy ezek kockázatértékelésen alapulnak. Ami nagyon fontos, az a tendencia, hogy a kormányhivatalok, akik végzik ezeket az ellenőrzéseket, ők mindig kiválasztják egy kockázatértékelés alapján, hogy melyek azok a munkáltatók, ahol végzik az ellenőrzést. Olyanok is vannak köztük, akiknél például a tavalyi évben állapítottak meg szabálytalanságot, és akkor ebben az évben ismét ellenőrzést tartottak ott a kollégák, vagy más ágazatokban, más munkáltatóknál új ellenőrzéseket, és például a tavalyi évben 30%-os volt ez az arány, ami az idén 25%-ra csökkent, de 2015 óta minden évben magasabb volt a szabály munkahelytalanságnak az aránya, mint ebben az évben.
Ezen akció ellenőrzés során hány vállalkozás és hány munkavállaló került górcső alá?
852 munkáltatónál tartottak ellenőrzést a kollégák, és ez 2818 munkavállalót érintett.
Hogyha az ágazatokat nézzük, akkor ugye hagyományosan azt lehet mindig hallani, hogy az építőipar az egyik olyan terület, ahol leginkább jellemző a fekete foglalkoztatás, tehát ebben az ágazatban is volt javulás?
Igen, ebben az évben az építőiparban is, tehát ugyanúgy, ahogy az összes eredménynél el tudjuk mondani, hogy 2015 óta ez volt a legjobb, vagy abból a szempontból legjobb év, hogy a legkevesebb szabálytalanságot találták a kollégák, ugyanúgy az építőiparban is ez volt a legalacsonyabb szám a fekete foglalkoztatottak, illetve a szabálytalanságok tekintetében. Az építőipar az a fekete foglalkoztatás területén egy 56%-os arányt képvisel az idei ellenőrzés eredménye szerint. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül minden második fekete foglalkoztatott az építőiparban dolgozott, de ugyanúgy, ahol még magasabb arányban találtak a kollégák fekete foglalkoztatást, vagy be nem jelentett foglalkoztatást, az a vagyonvédelem, mezőgazdaság és a vendéglátás. A többi ágazatban ezeknél jóval alacsonyabb százalékban bukkantak ilyen szabálytalanságra.
Mikor végezték ezeket az akcióellenőrzéseket?
Ez egy 3 hetes időszak volt, ugye nyári akcióellenőrzésnek hívjuk, úgyhogy ez június 26 és július 14-e között zajlott az ország minden megyében, minden járásában.
Zöld Nagy Viktóriát a munkaerőpiacért, foglalkoztatás felügyeletért és munkavédelemért felelős helyettes államtitkárt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Körlevélben szólította fel a hitelintézeteket a Nemzeti Bank likviditás menedzsmentjük megerősítésére a recessziós hatások, illetve a bankbetéteket érintő elszívó hatások miatt. Sipos Ildikó kérdezte Nádra Ildikót, a jegybank felügyeleti szóvivő helyettesét.
A Magyar Nemzeti Bank frissen kiadta vezetői körlevelét, ebben felhívja a bankok figyelmét arra, hogy kiemelt figyelemmel kezeljék a likviditási kockázataikat, már a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett azon felül is. És hogy miért volt erre szükség? A monetáris politika, a recessziós jelenségek és a bankbetéteket érintő potenciális elszívó hatások jelentette likviditási kockázatok miatt vált szükségessé a már meglévő kockázatkezelési gyakorlatoknak a felülvizsgálata.
Szabott-e a Magyar Nemzeti Bank valamilyen határidőt, hogy mikortól kell alkalmazni a körlevélben megfogalmazott előírásokat?
A Magyar Nemzeti Bank elvárja, hogy a hitelintézetek legkésőbb 2023. szeptember 30-ig már kezdjék meg a körlevélben megfogalmazott előírások alkalmazását, és december 31-ig már építsék is be azokat a vonatkozó belső szabályzataikba.
Konkrétan mit fogalmaz meg a jegybanki elvárás, tehát milyen mutatóknak kell megfelelniük a hazai pénzintézeteknek?
Több jegybanki elvárást is tartalmaz a vezetői körlevél. Elsősorban jegybanki elvárás az, hogyha az Európai Uniós rendeletben szabályozott banki likviditás fedezeti ráta, azaz az LCR mértéke 140% alatti értéket mutat, akkor ebben az esetben az adott bank kell, hogy rendelkezzen egy fejlett napi szintű kockázatmérési rendszerrel, és emellett egy hatékony forrásbevonási eszközökkel tudja kezelni az esetleges hirtelen nem várt likviditás csökkentést. És a 140%-os szint alatt a Magyar Nemzeti Bank éves felügyeleti felülvizsgálati folyamatán túl is még külön adatbekérésekkel ellenőrzi majd a kockázatok nagyságát, illetve azok kezelésének módját is.
Ez a bizonyos már említett LCR mutató, LCR érték, ez pontosan mit jelent?
A banki likviditás fedezeti ráta, amelyet röviden LCR mutatónak is hívunk, ez egy olyan mutató, amely meghatározza, hogy a hitelintézeteknek hogyan kell kiszámítania a 30 napos időszakra vonatkozóan a várható ki- és beáramlásaikat.
Nádra Ildikót, a jegybank felügyeleti szóvivő helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az elmúlt bő egy hétben tapasztalt rendkívüli esőzések és viharok miatt nem tudták betakarítani a búzát, csak nem 30 ezer hektáron. Erről beszélt az Inforádiónak a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke, Petőházi Tamást Sipos Ildikó kérdezte.
2023-ben rendkívüli aratási időszak volt. Ugye jó pár nappal megcsúsztak az aratási munkák az esős időjárás következtében, és itt augusztus legelejéi néhol 160 mm csapadékot is meghaladó esőzések következtében egy ilyen 20-30 ezer hektár búza betakarítatlanul kint fog maradni a területen. Ilyen az elmúlt években nem volt, de úgy átnedvesedett a talaj, hogy gépekkel nem lehet rámenni, és ugye ez a párás, melegebb időjárás következtében pedig a kalászok is kicsiráztak, tehát értéktelenné váltak. Hát lehet azt mondani, hogy ez ebből sajnos zöld trágya lett. Nagyon nagy probléma azoknak a termelő kollégáknak, akik ebbe beleestek ebbe az inséges időben, és nem tudtak betakarítani. Az aratási eredményeket közepesen jónak lehet mondani. Őszi átpárból 5,5 tonna per hektáros átlaggal fejeztük be még július 20-a környékén az aratási munkákat. Őszi búza az elmúlt évek jó átlagában 5,6 tonna átlaggal lett. Én úgy gondolom, hogyha megnézzük, az előzetes termésbecslések alapján ez kevesebb, mint amit becsültünk, de ez az egész évre igaz, mint az árpa, mint a búza tekintetében. Másik nagy területen termesztett növényünk pedig az őszi káposztarepce, ugye ennek is hamarabb befejeződött már a nyári aratási munkája, jó eredménnyel 3,1 tonna per hektáros átlaggal fejeztük be itt is a munkákat.
Említette azt, hogy az országnak egy bizonyos részén, tehát azokon a területeken, ahol nagy mennyiségű csapadék esett, ott nem tudták az aratási munkákat befejezni, és gyakorlatilag ott maradt a gabona a földeken. Ez jellemzően mely ország részeken van így?
Dunántúli részek végül is, az az egész vetésterület szempontjából az 1 millió 7000 hektárhoz képest, ez a 20-30 ezer hektár nem jelentős. Az ország kenyere megtermett, tehát gyakorlatilag van egy ilyen 5,5 millió tonna körüli termés az országban, és 2,5 millió tonna a belső felhasználásunk búzából, ebből 1,2 millió tonna megy malomipari felhasználásra, ugye ebből lesz az ország kenyere. Van egy komoly takarmányozási szükséglet, egy ilyen 800 ezer tonna, 300 ezer tonna ipari felhasználás, és egy 300 ezer tonnát kell felhasználnunk a következő évben vetőmagnak, tehát így jön ki ez a 2,5 millió tonna belső felhasználás, és ugye a e fölötti rész, ez pedig egy értékes exportáló alap. Ugyan most egy kicsit szerényebbek az árak, mint amit szeretnénk. Jó lenne, hogyha ezek az árak emelkednének elég gyorsan, és a nyugat-európai 90 ezer forint vagy a fölötti árakat minél gyorsabban elérnénk mi is, és akkor mi szántóföld növénytermesztőkkel a nyári munkákkal elégedettek is lehetnénk.
Az a helyzet, amely korábban kialakult az ukrán import gabona miatt, ez mennyire lehet továbbra is kedvezőtlen hatással a hazai gabona termesztőkre?
Ugye jelenleg export tilalom van, vannak sajnos előző évről magyar raktárakban lévő ukrán gabonák. Bízunk benne, hogy a magyar kormány ígéretéhez szíven megoldja azt, hogy évvégéig nem jön be ukrán gabona Magyarországra. Utána, hogy mi lesz, nem tudjuk. A veszély az megvan. Sajnos tükröződik az árakban is, ugye ez a 60 ezer forinti árak, amik most vannak, tonna körüli árak most vannak gabonából, ezek nagyon alacsonyak. Bízunk benne, hogy ezek emelkedni fognak, és az az ukrán kiszállítások pedig ugye nem zavarják meg sem a magyar, se pedig az európai piacokat.
Petőházi Tamást, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Múlt héten országszerte pusztító viharokat követően megduplázódott a lakásbiztosítások iránti érdeklődések száma, és 64%-kal több szerződés született az egy héttel korábbihoz képest. Szintén emelkedett a kaszkó biztosítások iránt is érdeklődők száma, mondta az Inforádiónak a piacvezető hazai biztosítási portál a netrisk.hu ügyvezető igazgatója. Besnyő Mártonnal Sipos Ildikó beszélt.
Többnapos piac követő napokban augusztus 5-e és 7-e között a lakásbiztosítás keresők száma megduplázódott a netris.hu oldalon. Az előző év hasonló időszakához képest 4-szer annyi lakásbiztosítást kötöttek az ügyfeleink. Hasonló növekedés volt tapasztalható egyébként a kaszkó biztosítások terén is. Adataink alapján az ügyfelek többsége inkább váltott és újra kötötte a lakásbiztosításokat. Ez nem is csoda, hiszen Magyarországon kiemelkedően állunk a lakásbiztosítás penetrációval. 3,5 millió lakó ingatlan biztosított, ami azt jelenti, hogy 4-ből 3 lakástulajdonos rendelkezik lakás biztosítással. Ugyanakkor az is látható, hogy ezen lakásbiztosítások többsége sajnos elavult, több mint 5 éve nem kötötték újra az ügyfelek, így nem biztos, hogy teljes körű védelmet nyújtanak egy-egy káresemény esetén. Amennyiben szeretnénk biztosra menni, akkor érdemes évente újra kalkulálni és összehasonlítani a biztosítók ajánlatait, ezzel napra készen tarthatjuk a biztosításunkat, és elkerülhetjük a drasztikus díjváltozásokat is. A VR-ral kapcsolatosan egyébként a legfontosabb feladatok az ablaktörés, a villámcsapás, vízkár, a dugulás és a felelősségbiztosítás, ezeket mindenképpen érdemes a lakásbiztosításunk beletenni, illetve fontos, hogy az újraépítés összegét is minden évben újra számoljuk, és a piaci átlaghoz megfelelően igazítsuk.
Ez utóbbira azért van szükség, mert nyilván az ingatlan ára is változik?
Alapvetően az újraépítési ár az, ami hatással van a lakásbiztosításunknak a díjára. Hogyha ezen nem változtatunk, akkor például egy tetőkárnál, ami akár 1 millió forintos kár is lehet, hogyha az újraépítési összegnek csak a feléig volt biztosítva az ingatlanunk, akkor a biztosító is csak a kárösszegnek a felét fogja kifizetni. Nem érdemes spórolni a lakásbiztosításon. Az átlagos éves díj augusztusban mindössze 38 ezer forint volt egy átlagos lakóingatlanra, ami elenyésző a potenciális kár kifizetési összegekhez képest. A mostani vihar esetében például a becslésünk szerint 4,5 milliárd forint összegben fognak kártalanítani a biztosítók, ami több mint 40 ezer kárbejelentést jelent.
A kaszkó iránti érdeklődés az milyen mértékben növekedett?
Nagyjából itt is egy 4-szeres kötést láthattunk ezekben a napokban. A kaszkó biztosításoknak az áránál egyébként drasztikusabb volt az átdrágulás az idejében a tavalyi évhez mérten. Itt már 150 ezer forint fölötti átlagos éves díjakról beszélhetünk, ami több mint 20%-os drágulás jelent. Itt alapvetően az autószerelési költségei, illetve a forint gyengülése az, ami az árváltozást eredményezte.
Besnyő Márton, a netrisk.hu ügyvezető igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban ismét Sági Balázs, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzője. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Úgy tűnik, hogy a tegnapi zárószintek körül billeg a budapesti tőzsdeindex, most épp alatta vagy fölötte jár?
Éppen alatta jár, összhangban az európai képpel. A Bux Index 0,34%-ban van most, ezzel szinte tökéletesen megegyezik a párizsi és a frankfurti fő indexekkel a teljesítmény. Határidős árfolyamok alapján mi pluszra számítottunk, egy ilyesmi mértékű pluszra, tehát itt pozíciózárásokat és kivárást látunk egyelőre. Forgalom egyébként átlag fölöttinek mondható a budapesti tőzsdén, 601 millió forintnyi kereskedés volt eddig. Ennek azért nagy része, 70%-a az OTP papírjaiban történt.
Mi okozza ezt, hogy ennyire nagy a kereslet?
Hát folytatódik a tegnapi trend, nagyon úgy néz ki a magyar bluechipekre nézve. Azok a részvények, amik az utóbbi hetekben nagyon tudtak emelkedni, OTP, Richter, most csökkenéssel kezdik a napot, és a MOL-t ütötték, a várakozásoknál picit gyengébb egy gyors jelentés miatt, viszont itt a korrekció indult, már tegnap ezt láthattuk, és ma is úgy tűnik, hogy folytatódik, tehát egyedül a MOL van pluszban, 0,6% körüli pluszban, az OTP viszont hát továbbra is, OTP árfolyama továbbra is csökkent, most éppen mínusz 0,72%-ban van.
Hogy áll a forint jegyzése?
Forintnál is igazából elmondhatjuk ezt, hogy folytatódik a tegnapi trend, egy enyhe forint gyengülést látunk így a kezdésben, egy euróért 300
85,49 forintot kell adni, egy dollárért pedig 352,98 forintot. Hát a nyitáshoz képest ez egy 0,2-0,3%-os gyengülés euróhoz dollárhoz képest.
Köszönjük szépen Sági Balázst, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu